vendégem Somfai Kara Dávid, Ázsia kutató. Szerbusz, szép napot neked!
Szervusz, és köszöntöm a hallgatókat is.
Ázsiát kutatni az egy nagyon nagy feladat. Mióta foglalkozol vele?
Hát pont nagyjából 20 éve járok ki Ázsiába. Első utam az inkább ilyen turista út volt. Akkor egy hátizsákkal nekivágtam Kínának, Nyugat-Kínának. Uh-huh. És ott felfedeztem ezt a nomád világot. Nomád pásztorok között töltöttem egy hosszabb időt a Tien Shan hegyeiben, és akkor annyira megfogott még ugye 21 néhány éves fejjel, hogy elhatároztam, hogy erre teszem rá az életem, és elvégeztem közben a bölcsészkaron a mongol és török szakot, ugye ezek ilyen török és mongol nyelvű népek, akik nomadizálnak Belső-Ázsia végtelen pusztaságain, meg nagy hegyeiben, és akkor azóta gyakorlatilag minden évben, ha tehetem, kint vagyok.
Hogyan élnek a nomádok? Szóval mennyire nomádok, vagy mennyire fertőzi, vagy fertőzheti meg a korunknak a technikája, vívmánya, mobiltelefonja adott esetben?
Hát a nomád kultúra azt kell mondjam, hogy eltűnőben van. Ugye ezekben az országokban, ahol hagyományosan nomád kultúrában éltek az emberek, Mongólia, Kazahsztán, Kirgisztán, Kínának bizonyos részei, ott az utóbbi időben, például az elmúlt 10 évben rohamosan fejlődik a gazdaság, és ezáltal az élet is, és hát ezek a nomád csoportok egyre inkább eltűnőben vannak. De hát vannak a Belső-Ázsia óriási tájának olyan istenháta mögötti zugai, ahová nem nagyon tud betörni a technika, meg az infrastruktúra is. Ott mai napig azért megmaradtak kisebb csoportok, de egyre kevesebben. Hát, de ők is egyébként, a nomádok nagyon szeretik ők is a modern technikai dolgokat, úgyhogy sok már a pusztában mobiltelefonokkal rohangásznak, és egyre több helyen megjelenik a...
De ez egy nagy ellentmondás, nem?
Megjelenik ott is már hát ellentmondás. Olyat is látom, hogy Jurtában
nézték. Színes televízióval.
Színes lapos tévén nézték az amerikai videókat, szóval a technika az betör oda is.
Tehát akkor már nem nomádok, mert ugye azt szoktuk mondani, hogyha kitartasz egy bizonyos kultúra mellett, és annak a szabályai szerint, ahogy az ősök ezt élték, éled, akkor vagy igazából az, ami szeretnél lenni. De hát, hogyha kint élsz a pusztán, egy sátorban, színes televízió, mobiltelefonnal, nehogy Isten egy robogóval vagy egy autóval, akkor az már inkább egy kaland, és nem egy eredeti életformának a folytatása.
Hát az eredeti életforma kezd átalakulni. Tehát ezek
vagyis a nomádok azok megszűnőben vannak?
Hát a nomád közösségek is egyre fogyóban vannak, uh-huh. És egyre többen, ha tehetik, beköltöznek a városokba. Ugye ott is a urbanizálódás folyik, és ha már csak a nagyon elszántak, akik hajlandók ezt az életet vállalni, ugye kint a pusztában terelni az állatokat, és de ők is, hogyha tehetik, a modern civilizáció minden kényelmét maguknak megszerzik. De azért akkor is kinélnek az állatokkal a pusztában.
Ez egy, hogy is mondjam, erre van egy nagyon jó magyar szó, bár lehet, hogy erős ehhez, hogy ez egy kamu, a nomádság, nem?
Hát inkább azt mondanám, hogy egy modern, egy globalizált
nomádság. Mennyien vannak? Tehát hány nomád van ott ezen a területen? Hány emberről beszélünk, amikor a nomádokról beszélünk?
Hát az ország gonként változik. Uh-huh. Mongóliában, ahol a lakosságnak mondjuk olyan 2,5 millió ugye a összlakosság, hát abból szerintem, aki igazán nomád, az olyan 500 000 lehet. De ugyanakkor a kínai, meg közép-ázsi részen, ugye régen a Szovjetunióhoz tartozott, ott már régen, tehát megindult korábban a modernizáció, uh-huh. Ott ezek a nomád csoportok ilyen pár ezres kis csoportokra szűkültek, tehát megfogyatkoztak.
Azt mondtad, hogy ebbe te beleszerettél. Hogyan lehet egy ilyenbe beleszeretni?
Hát, tudom én... Nekem, hát először csak a ilyen romantikus, ugye én budai gyerek vagyok, valami nagyon másra vágytam, és akkor ugye ott lovagoltunk, lóháton közlekedtünk, jurtákban laktunk, tereltük a nagy ménest, vagy tevecsordát, vagy akkor mindenféle érdekes sassal vadáztak. Tehát ilyen izgalmas, érdekes dolgok zajlottak. Aztán, hogy kezdett bennem ez a dolog elmélyülni, egyre inkább már nem ezek a romantikus részek érdekeltek meg a szép táj, hanem egyre inkább ezeknek a nomád népeknek a kultúrája, szellemi műveltsége, hogy emellett a zord és eléggé monoton élet mellett, ugye állatokat terelni, azokkal foglalkozni egy életen át, hogy mégis milyen szellemi kultúrával rendelkeznek, és akkor tapasztaltam, hogy mindemellett a zord és eléggé egyhangú élet mellett nagyon-nagyon érdekes szellemi kultúrát is hoztak létre ezek a nomád törzsek, és hát ugye a Árpád vezérkorában is a magyarok még valami eléggé hasonló életformátban élhettek, úgyhogy az ember talán picit visszamegy az időbe, és bele tud érezni abba, hogy...
Ez egy időutazás tulajdonképpen.
Igen, hogy időutazás. Egy európai ember számára mindenképpen, mert azt az életformát, amit még egyes csoportok ugye ott fenntartottak, az mondjuk Kelet-Európában már egy jó 1000 éve eltűnt.
Hát igen, a civilizáció Európában és Kelet-Európának a nagy részében is azért elindult, és ha nem is egy szinten mozognak ezek a civilizációs folyamatok, azért meglehetősen közelítenek egymáshoz. És a nagy szélsőségeket, amelyet adott esetben éppen Kína, Mongólia oldalán lehet látni, az nagy valószínűség Európában nincs. Meddig tart? Szóval mikor számolódik, de rossz ez a szó, szóval mikor lesz vége ennek a dolognak, és mikor indul el a civilizáció egy olyan folyamatában, egy olyan formájában, amikor bekebelezi a nomádokat, illetve marad az állattartás, az állathajtás, de hát ez egy olyan projekt lesz, mint amikor a foglalkozó juhász kimegy, és terelje, hogy szán este bemegy a puliával együtt, és akkor néz a tévét, és moziban megy, vagy mit tudom én, mit csinál.
Hát nem tudom, de bizonyos térségekben, Kínában, meg Közép-Ázsiában ott nagyon ugye rohamléptekkel folyik ez a modernizáció. Ahogy hallottam, például Kazaksztánban is, meg Kínában is ugye évi 8% körül növekszik a GDP. A kínaiak azok képesek, a mongol, ugye a belső Mongólia az Kínához tartozik, uh-huh. A mongol pusztákon egy év alatt felhúzni egy óriási várost. Vannak például ott belső Mongóliában ilyen fantomvárosok, hogy egy óriási várost felépítettek, és hát várják, hogy majd a nomádok beköltöznek.
De nem akarnak beköltözni?
Hát, ugye az idősebb nemzedék az ragaszkodik ehhez az életformához, de a fiatalokat szerintem előbb-utóbb be fogják csábítani, amikor, uh-huh. amikor magad ott megjelennek a, mit tudom én, internet, kávézók, meg a... Tehát a fiatalok...
Tehát megjelenik az a kultúra, ami ugye Európára és Amerikára is jelent.
Az a fiatal réteg, akiket megérint ez a városi globalizált kultúra, ugye azok egyre inkább elgondolkoznak azon, hogy érdemes-e kint a pusztán maradni, vagy érdemes-e beköltözni egy kényelmes városba, ahol ezek mind ugye karnyújtásra vannak és bármikor elérhetők.
Mi a helyzet a kultúrával, amelyet ugye ápoltak az öregek, akiknek azért van múltjuk, történelmük, és hát a történelmet jól ismerik, és hát ezáltal ez is megszűnőben lesz, vagy ezt feldolgozzák, vagy túllépnek rajta, mert egy új kultúra, egy új modern kultúra veszi a kezdetét a törzsek, és hát az emberek és a generációk életében.
Ez egyik dolog, amivel én sokat foglalkoztam, ezek a nomádok általában írástudatlan népek uh-huh. voltak, és tehát nem volt írásbeliségük. És ebből kifolyólag a nagyon fontos része volt a kultúrájuknak a régi történeteknek
szájhagyományon
való továbbadásra, tehát ilyen eposzmesélők vagy regősöknek is mondják néha magyarul, azok néha több ezer vagy több tízezer soros történeteket tudtak elregélni, és továbbadni nemzedékről nemzedékre. Na most ez a részed már abszolút ugye eltűnőben van, mert hát a fiatalok már egész más, tehát ők is a rádió, a televízió...
Nem érdekli őket?
Nem, tehát Tehát azáltal, hogy a média bekerült a világukba, ők már nem igazán hajlandóak egy öreg mesemondó elé leülni, és akkor órákig hallgatni azt, hogy
tehát inkább az internetet megnézik.
Hősökről regél, inkább tehetik, akkor igen, rádiót hallgatnak, vagy tévét néznek.
Akkor viszont hihetetlen nagy a te felelősséged, illetve azoknak a felelőssége, aki megpróbálja a múltat átmenteni a jelenbe, és egy picikét a jövőbe is. Mert pontosan azok, akiknek ez lenne a feladata, tehát azok a fiatalok, akik kint a nomád törzsekben élnek, már nem nagyon foglalkozunk, ezt még hagyjuk a fenébe. Sokkal jobb, hogyha fölmegyek az internetre, hogyha van egy laptopom, vagy van egy televízióm, és nézem, és őket ez baromira nem érdekli. Én úgy veszem észre, hogy ez az igazából annak érdekes, aki valamiért rá akar látni erre a bizonyos világra, és az nem az, aki ebben benne van.
Igen, ezt én is érzettem, hogy akik benne vannak, azok nem annyira.
Nem érdekli őket.
Ugye, mi európaiak, akik ettől a kultúrától már eléggé eltávolodtunk, elveszítettük ezeket a régi kultúrákat, szájhagyomány útján terjedő kultúrákat. Ugye itt még öreg regősök vannak, de említhetném a sámánokat, régen a sámánok gyógyítottak, amíg nem volt modern egészségügy. Érdekes módon a sámánok az ilyen szellemvilággal való kapcsolat az a fiatalokat is néha megmozgatja. Utóbbi időben szerintem ez egy világjelenség, hogy az ezoterika az úgy kezdi érdeklődni, meg a fiatal nemzedéket is. Úgyhogy hát egy kicsit más.
Hát amit nem látok, amit nem hallok, szóval nyilvánvalóan a misztikumok azok mindig érdekelték az embereket.
Igen, de például nagyon érdekes, hogy a sámánok is beköltöznek a városba, mert ugye a városban sokkal nagyobb a klientúra, és akkor ugye abból meg lehet élni. Tehát régen egy hagyományos közösségnél ugye mindig volt egy sámán, aki, hogyha valami baj volt, betegség volt, akkor gyógyított. Uh-huh. És nem, hogy ebből ma már más a világ, tehát ugye piacgazdaság van, és a sámánnak is, hogyha a gyerekeit iskolába akarja járatni, vagy kérnek tőle egy mobiltelefont, hogy vegyél apu egy mobiltelefont, akkor a sámánnak is ugye az pénzért tudja csak megvenni, ezért egyre inkább ez az egész dolog így komercializálódik, és ugye beköltözik a sámán a városba, mert ott ugye több ember tud ezekbe a szertartásokba bevonni, és így több pénzt keresni. Úgyhogy maga ez a sámán kultúra is, én úgy látom, hogy urbanizálódik.
Igen, nekem az a vicces dolog jutott eszembe, hogy a városba mennek a sámánhoz, és mondják, hogy sámán fáj a fogam, és menj fogorvoshoz. Szóval így működik a dolog?
Hát végülis nem rossz a példa, mert ugye a sámán ezt el szoktam mondani, hogy ő a fogfájást nem tudja meggyógyítani. Mm-hmm. Bár régen hallottam sámánokat, akik tudtak ráolvasást a fogfájásra.
És ez működött?
Hát ezek szerint, hogyha állítólag igen.
Egy kis pálinkával mindenképpen.
Egy magbélműtét, vagy egy sípcsonttörés.
Az már nem.
Azt, hogy menj az orvoshoz. De vannak ezek az ilyen rejtélyes betegségek, ezek főleg ugye pszichikai.
Igen, idegrendszeri betegségek, hogyha úgy tetszik.
Az érdekes viszont, hogy, és ami miatt szerintem az egész dolog az mai modern embert is izgatni kezdte, ugye, hogy a modern orvostudomány se tud bizonyos betegségeket gyógyítani.
Abszolút.
És ilyenek például ugye a skizofrénia, meg mindenféle ilyen depresszió, ugye a városi ember, főleg a városi ember között egyre több az ilyen szellemi betegség, és erre viszont nagyon jók a sámán szertartások, mert ugye ők ezekkel a ritusokkal, szertartásokkal az emberi pszichére tudnak hatni, és gyakran ugye betegségek is ilyen eredetűek, tehát hogy az ember valami pszichoszomatikus dolog miatt lesz beteg, vagy betegíti meg magát, és a sámán szertartásokban, hogyha tényleg hisz benne, és elhiszi, hogy ez most neki jó, és most a szellemek neki segíteni fognak, akkor gyakran tényleg meggyógyul. Tehát természetesen mondjuk, mondtam, hogy egy sípcsonttörést, vagy perforált vakberet a sámán nem tud meggyógyítani, vagy a szellemek nem tudnak meggyógyítani, de ezekre a betegségekre szerintem hasznos, és érdekes módon a modern pszichológia is kezdi beemelni ezeket a sámán technikákat, úgyhogy én találkoztam Magyarországon is olyan pszichológusok, akik a terápiájukban ilyen sámán technikákat használnak.
Hát egészen biztos az, hogy a világ így alakult és ilyen alakult, annak mindig van egy múltja, van egy alapja, ahonnan el kell indulni, és a múltat és az alapokat nem illik elfelejteni, mert nem lehet tudni, hogy mikor lehet azokat alkalmazni. És hát ez is pontosan ezek közé tartozik. És a modern orvostudománynak szerintem az egyik legnagyobb baja, hogy az orvosoknak egy bizonyos része csak a papír, csak ami szögletes, csak ami kerek, csak ami le van írva, csak ami be van bizonyítva, vagy éppen feltalálták, ezt akarják elfogadni, és egy picikét sem akarnak visszamenni azokhoz, adott esetben nevezzük, így jobban ismeri mindenki ezt a szót, hogy természetgyógyászokhoz például, akiknek hát egész máshonnan kiindulva próbálják ezeket a dolgokat, és csak azt nézzük meg, hogy hány millió tejaféle van ebben a világban, amely ugye bármely pillanatban hozzájuthatsz, és mindenféle gyógyszerek nélkül gyógyulhatsz, szóval el kellene azon gondolkodni, hogy hogyan illene vagy kellene összekapcsolni a modern tudományt azzal a nem tudománynak nevezett tapasztalattal, amellyel hát a sámánok, a természetgyógyászok, bárkik rendelkeznek. Miért van az, hogy ez nem így van? Mert hát, hogy nem így van, ezt tudjuk. Hát mind a kettő megy a maga útján, és csak a legritkább esetben is nagyon kevés embernél találkozik a kettő.
Hát szerintem ez azért változóban van, de azt kell mondjam, a 19. század, 20. század vége, 20. század elején, hogy a tudomány egy olyan óriási fejlődésen ment keresztül, amikor azt gondolt a modern európai ember, hogy a tudomány mindenre, minden kérdésre tudja a választ, és gyakorlatilag próbálták a tudományt mindenek fölé helyezni. Uh-huh. Ugye a tudomány lett a modern ember mítosza.
Igen.
És aztán rájövünk egyre inkább, hogy nem működik, hát az emberi nyavaják, a problémák, azok a modern technikailag fejlett társadalmakban is jelentkeznek, és hát ekkor nyúlunk vissza egy olyan több ezer éves, vagy akár millió éves tudásra, amit ugye annak idején a tudomány azt mondta, hogy hát ezek ilyen tudatlan, műveletlen népnek a...
Tehát azok is éltek. Lehet, hogy tudatlanok voltak, vagy műveletlenek.
Igen, holott ugye mi is abból indultunk ki, és ezek több ezer éves tapasztalások. Tehát lehet, hogy nincs tudományos alapja annak, hogy a sámán azt mondja, amikor, hogy az ő lelke utazik, és találkozik a szellemekkel az alsó világba, és akkor elkéri a betegség szellemet, kiengeszteli, de ha valaki ezt a dolgot hittel átéli, az olyan pszichikai hatást vált ki benne, hogy esetleg tényleg meggyógyult. Tehát én láttam tényleg olyan nagyon rossz állapotban lévő embereket, alkoholistákat meg tudnak gyógyítani, ugye az is egyfajta ilyen...
Hát ez betegség, persze, igen, kábítószer, ez mind betegség, agyban van.
Agyban indul el, akkor...
Hát a hízás, a fogyókúra, ez is agyban indul el, tehát ezek
az
mind...
Az ilyen depresszióval agy... összefüggő, igen, ezeket nagyon jól meg tudják gyógyítani.
Folytatjuk a beszélgetést, és valóban rátérünk a filmre, amelynek címe Vándorút. Hány nyelvet beszélsz?
Hát én alapvetően török és mongol nyelveken beszélek, de mivel, hogy
egyik sem egy könnyű nyelv.
Hát magyar embernek szerintem nem olyan nehéz. Tehát mi magyarok már Körösi Csoma Sándor meg Vámbéri Ármin óta ugye járunk Ázsiába, és szerintem abból kifolyólag, hogy a mi nyelvünk is ugye onnét származik, és úgy szerkezetében nem olyan, nem üt el annyira ezektől az altai nyelvektől, ugye a magyar emberek mindig jobban meg tudják tanulni, és hát én, ahogy a 20 év alatt jártam végig egyik törzset, uh-huh, a másik után, mondjuk nevezzük így, vagy egyik népcsoportot a másik után, úgy mindig újabb és újabb nyelveket tanultam meg, úgyhogy hát elég sokféle népcsoport él Ázsiában, a nomádok között is, úgyhogy abból majdnem mindegyiket úgy nagyjából többé-kevésbé esetettem, úgyhogy hát ilyen 15-20 különböző nomád nyelven tudok, török és mongol nyelven tudok kommunikálni, vagy beszélgetni.
Mongolul azt hogy mondják, hogy most zene következik?
Odo hükjüm banna.
Hát akkor jó. Somfai Kara Dávid a vendégünk, kivel arról beszélgettünk, hogy persze könnyebb egy picikét a dolgokat tudnak gondolkodni, és hát egy csomó olyan dolgot tudnak megfejteni, amire nekünk itt a városi embereknek nincs idejük, mert rohanunk. Azt hiszem, ott nincsen délelőtt, nincsen délután, ott reggel van, mert hát feljön a nap, és este van, mert lemegy a nap, és a összes idő hát eltelik, így eltelik, úgy, de hát semmiképpen sem az, hogy nézem az órámat, megyek egyik tárgyalásról a másikra, rohanok a városban, és autó dolgozom, és anyázok, és mit tudom én. Szóval én úgy érzem, ezek rendkívül nyugodt és kedves emberek, legalábbis azoknak kell lenniük az életformájuk alapján.
Igen, így van, nagyon vendégszeretőek. Ugye a vendégszeretet és a vendégeknek a tisztelete az alapvető része volt a kultúrájuknak. Uh-huh. Ha belegondolunk ezekben a nagyon zord vidékeken, hogyha valaki utazott, akkor maga is néha az a szembesült, hogy mondjuk át kellett kelni egy pusztán, és végre a pusztán nagy nehezen át kellett, mire elfogyott minden élelme, és akkor ott volt egy nomád család, hogyha az nem látta volna őt vendégül, nem rakta volna tele az elemmúlt.
Belehalt volna.
Akkor ugye nem is, és ugye egymásra utalt emberek voltak, ezért mindig egymást nagyon segítették, és a vendég például egy ilyen érdekes szokás, hogy a legfinomabb falatokat elteszik mindig, hogy hátha egy vendég beesik véletlenül éppen arra megy, és azt nem engedik még a gyerekeknek is, hogy megegyék. Hogy hátha beesik egy vendég, és a váratlanul bejött vendéget, azt úgy mondják, az Isten vendége, az a legnagyobb tiszteletnek örvend, és hát mivel, hogy én mindig úgy beestem hivatlanul.
Mindig jókat ettél.
Így aztán én meg messziről jött ember, az pláne, tehát mindig a tenyerükön hordoztak, és hát főleg, hogy mikor látták, hogy beszélem a nyelvüket, ismerem a kultúrájukat, ez nagyon, nagyon megnyíltak nekem, és nagyon, nagyon nagy szeretettel, szinte befogadtak maguk közé.
Én gondolom, számtalan élményed volt, amely mind a legek kategóriába tartozik, de van-e olyan, ami a melbevágó leg? Tehát ami egész biztos, hogyha álmodban fölkeltenek, és egy ilyen buta kérdést tesznek, hogy mi volt a leg a találkozásaid során, akkor eszedbe jut. Most éppen nem jut eszed.
Mire gondolsz?
Hát az, ami a legmelbevágóbb élmény, mondat, találkozások során, amit és ahogyan fogadtak, és amit elmondtak neked, mert mondtad ugye, hogy megnyílnak. Uh-huh. Mert nyelvet beszélsz, hogy messziről jöttél. Tehát ezáltal biztos, hogy olyan dolgokat is megtudsz, vagy elmondanak, amit egyébként nagy valószínűséggel másoknak nem mondanak el. Tehát számtalan olyan leg van az életedben, amelyekre úgy nagyon emlékszel is nagyon, de van-e valami olyan, ami abszolút melbevágó volt az ő életüket, az ő kultúrájukat, vagy bármit illetően?
Hát nem tudom, sok ilyen volt.
Nem tudsz kiemelni egyet sem belőle.
Nekem inkább csak azt mondom, hogy ami érdekes volt az utazásom során, hogy mindig úgy beleszaladtam mint hogyha ilyen sorszerű lett volna a dolog, mindig beleszaladtam olyan a történésekbe. Tehát ugye ez egy eléggé monoton élet, és hát nem mindig történnek dolgok. Tehát
nyugodt és monoton.
Nem mindig van egy sámán szertartás, nem mindig van nem minden faluban van egy öreg mesemondó, mindig van valami nagy ünnepség, és akkor valahogy mindig mindig, mikor megérkeztem egy istállata mögötti kis faluba, akkor mindig a sors oda vitt egy olyan emberhez, akiről kiderült, hogy sámán, aki kiderült, hogy regős, akiről kiderült, hogy tényleg olyan dolgokat tud a történelmükről, a kultúrájukról, amit az ember nem is gondol. Uh-huh. És hát ez ami mindig, ez a... Én ezért is szeretek Ázsiába járni, mert ugye mindig az élet írja az utazást.
Uh-huh. Meg a forgatókönyvet.
És nem az, mikor az ember ugye Európa messzert, az asztalnál megtervezi, hogy uh-huh. ide megyünk, oda megyünk, ezzel fogunk beszélgetni, azzal fogunk, ettől veszek uh-huh. interjút, hanem így kimegyek a pusztába, így hagyom, hogy
sodorjon az élet.
Ösztöném, ha például egy érdekesség, hogy talán ilyen melbevágó dolog, hogy uh-huh. hogy Diószegi Vilmos sámán kutató volt az 50-es évek végén, és hát az akadémián feladatul kaptam, hogy az ő kutatásaival anyagát feldolgozzam. És hát elindultam Észak-Mongóliába, mert ő ott járt 1960-ban, és egy nagyon pici rénpásztor csoport ott a hegyek között él, hihetetlen nehéz eljutni, és nekem ott egy sámánt kellett találnom. A tajgában vannak fönt, mondom, a mongolok is csak nagy nehezen találják meg őket, mert benn vannak az erdőbe. És akkor hát elérkeztem egy városba, ahonnan már ugye nem volt menetrendszerű járat, hanem csak néha egy-egy egy-egy kis autóbusz indult ezekre a istálta mögötti helyekre, és hát nekem mondták, hogy abba a helyre, ahol én akarok menni, nem is jár busz, vagy hetente egyszer. És már kezdtem feladni a reményt, amikor megláttam, hogy mégiscsak ott állt egy kis buszocska, már órák óta köröztem a városba, és ki volt írva rá, hogy valamerre megy, ami nem az én útvonalomból, de mondom, közel legalább akkor oda eljutok, és lóháton átlovagolok. Mikor beültem a kocsiba, akkor derült ki, hogy oda is el fognak menni, ahová én szerettem volna, és mellettem ült egy sötétbőrű úriember, akiről kiderült, hogy mikor beültem mellé, hogy na, ő egy rénpásztor, és nem csak egy rénpásztor, hanem egy sámán is, tehát odavalósi sámán. Tehát ezek ilyen érdekes dolgok, és akkor utána ő elvitt magával, elvitt egy másik sámához is, aki meg kiderült, hogy a diószegi a mesterét, tehát az ő mestere, akitől tanulta a sámánkodást, azzal diószegi találkozott 40 évvel korábban. Szóval ilyen érdekes dolgok. És akkor az egész, abban a pillanatban, amikor még az ember a tanástanulót áll, hogy most egyáltalán el sem fogok oda jutni erre a mögé tejre, egyszer csak beülök egy járgányba, és ott ül mellettem az az ember, aki utána mindenhova elvisz, mindent megmutat, mindent megmagyaráz, és szinte egy fél óra múlva már
ott voltál benne a buliban.
Mint hogyha a saját testvére lettem volna, és nála laktam, ilyen kis indián sátrakban élnek, rögtön mondta, hogy ameddig akarok, legyek nála, ő mindenhova elvisz, és az egész egy szempillantás alatt megoldódott. De hát ez persze néha kell ez a...
Szerencse
ez
is a kell hozzá.
Vágy, mert ugye sok ember nem vállalja azt be, hogy egy teljesen bizonytalan dologra neki...
Elindul.
Hát, ha majd akkor történik valami, de...
Te lesz szoktál, hogy a kalandorok isten az mindig segít.
A kalandoroknak mindig megtörténnek ezek a kis csodái, hogy mindig eljutnak oda, ahova
akarnak. Vándorút a film címe, és október 30-án a bemutató. Mit kell tudni a filmről?
A filmről azt kell tudni, hogy én gyerekkoromban, amikor még nem jutottam el Ázsia szívébe, csak álmodoztam, akkor került a kezembe Almási György grófnak a 700 oldalas könyve. Most ő nem az Almási László, akiről a Angol beteg című filmet forgatták, mert ezt mindenki ugye
keverni szokta,
hanem az apja. És az apja is egy nagy utazó volt, és nyilván a fia az apját követte, csak hát ugye László az Afrikába járt, apa, a György pedig Ázsia szerelmese volt, ahogy én. És 1900-ban, amikor megépült a orosz vasút a Kaszpi-tengertől Taskentig, tehát a Közép-Ázsia legnagyobb városáig, akkor ő vonattal elment, de amikor a vasút elfogyott, onnantól kezdve Szekéren, meg Teveháton, meg Lóháton, és bejárt ezt a vidéket. Egy csodálatos könyvet írt erről a utazásról, ami hát méltatlanul el van feledve. Ugye 903-ban adták ki, azóta se. Tehát gyakorlatilag megszerezhetetlen. Nekem szerencsém volt, egy barátom a kezembe nyomta, aki valahogy rá lelt valami antikváriumba. És én nekem régóta, ugye ez nekem akkor egy, ráadásul ugye 100 évvel korábbi világot mutatta meg, ami világ volt, tehát nem voltak városok, csak nomádok. És akkor mindig ez a fejembe motoszkált, hogy mi lenne, ha végigjárnám azt az útvonalat, amit ugye képzeletben sokszor végigjártam a könyv oldalait lapozva, és akkor egy terepmunkám során, amikor kim voltunk, egy operatőr barátom, Fejes György, aki a film operatőre és a vágója is, meglátogatott, és akkor gondoltuk, hogy akkor végigmegyünk az Almási útvonalán. Most neki ez 4 hónapba sikerült, 4 hónapba tellett, ugye Lóháton, meg Teveháton. Most már itt aszfaltutak vannak, meg autót lehet bérelni, úgyhogy mi egy 3 hét alatt végigmentünk rajta.
Igen.
Gyakorlatilag minden egyes helyszínen, ahol Almási járt, forgattunk. És ebből lett a film.
Ez egy dokumentumfilm, egy játékfilm, de inkább azt hiszem dokumentumfilm.
Hát abszolút a dokumentumfilm, sőt azt kell mondjam, hogy semmilyen koncepció nem volt, tehát ezt is az élet írta. A film során eljutottunk helyszínekre, ahol Almás is, de a másik részben ott viszont találkoztunk emberekkel, és ezek a találkozások voltak érdekesek, hogy ezeken a helyeken a helyi emberekkel való találkozások mi tükröződik vissza. Ugye beszélgettünk mindenféle dolgokról, és ezek a beszélgetéseken keresztül visszajött az, hogy az a 100 év, ami eltelt, hogyan változott meg a kultúra, milyen a történelem viharai.
Meg mire emlékeznek az elmúlt 100 évből?
Igen, ugye ott ugye a 100 év Almási korában ott még nagyjából békesség volt, már ugye oroszok megszállták a területet, de békésen éltek, a cárnak fizették az adót, és minden rendben volt. Ugye, utána jött az első világháború, akkor el akarták őket vinni katonának, akkor föllázottak, utána bolsevizmus, uh-huh. sztálinizmus, éhínségek, terror.
Tarolt a történelem.
Igen, szóval. Ugye végig egészen addig, amíg eljutottak a 91-es évekig a Szovjetunió széthullásaig, és hát, hogy azóta is azért ez elég nehezen
feldolgozható.
Alakul át az egykori nomád társadalom a kommunizmus viharai után egy igazi...
Enyhén kapitalista társadalom felé.
Igen, fogyasztói vagy kapitalista társadalomá. Tehát ezek mind úgy lejöttek
a filmről.
A 100 évnek a viharai a beszélgetéseken keresztül. És hát ami nagyon érdekes volt, hogy egészen véletlenül találkoztunk olyan emberekkel, egy Tebehajcsárnak az unokájával, meg egy kirgiz nagy gazdának az unokájával, akik a nagy gazdáról biztosan tudjuk, hogy oroszbek volt, tehát az oroszbek unokáját megtaláltuk, oroszbek volt Almási legjobb cimborája a kirgizek között, aki őt ott a hegyekben.
És annak az unokáját tanulhatán.
Az unokáját.
És tudod beszélni az egész dologra.
Emlékeztek Almásira. Nevét nem tudták, azt hitték, hogy német volt, mert ugye németül beszélt ott a helyi orosz tisztekkel, akik szinte jól tudtak németül abban a cári időben. Tehát megtaláltunk egy teve pásztort a kazak pusztába, aki meg elmondta, hogy az ő nagyapja mesélte neki, hogy 100 évvel korábban itt járt egy utazó, és őt fölbérelte, hogy vigye a expedíciós felszerelését keresztül a sivatagon. Most sok utazó nem járt azon a vidéken, tehát ő se tudta pontosan megmondani, hogy ki volt az, de hogy a másik úriembernek biztos, hogy a unokáját találtuk meg, tehát az oroszbeket, az biztos, mert őt név szerint többször említi, ugye ők nagy barátságot kötöttek, és ami még megdöbbentő dolog volt, hogy az Almási lefotózta a nagyapját, de nekik nem volt fényképfelvételük róla, úgyhogy én mutattam meg először neki nagyapja fényképét.
Hány percből csináltatok hány percet? Meg gondolom, ez egy több órás film, és hát ezt nem lehet egybe levetíteni, szóval mennyi...
3 hétig forgattunk, most nem tudom pontosan, ilyen 15 óra
és forgatottak. Mekkora a jelenlegi film?
Az 74 perc.
74 perc. Hol lehet látni a filmet?
Hát most egyelőre egy díszbemutató lesz, aztán a forgalmazás...
Hol?
Ez az Uránia Nemzeti Filmszínház, uh-huh. október 30-án 7 órakor, és egy ingyenes díszbemutató, uh-huh. úgyhogy
mindenkit várunk
szeretettel. És aztán utána meg, nem tudom, még most ezen folyik a dolog, hogy forgalmazni, esetleg más mozikba is bemutatni.
Hát, vagy esetleg elvinni külföldre, ez fontos dolog szerintem, mert ezt, amit ti csináltatok, ez nem csak magyar, hanem ez egy nemzetközi dolog, én legalábbis úgy érzem, tehát ezen érdemes gondolkodni.
És vissza akarom vinni abba az országba, tehát
hát arra meg nem is beszélve.
Hogy ők is
lássák ezt a filmet.
Mert tulajdonképpen ő volt az első európai utazó, aki a cári időkben erre a területre eljutott. Tehát most készül egy orosz változat, és mm-hmm. aztán reményem szerint van egy angol is, és akkor esetleg nemzetközileg is bemutatható.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, további sok sikert Ázsia kutatásához. Mikor mész vissza legközelebb?
Novemberben.
Jó utat, és vigyázz magadra. Somfai, mikor a Dávid volt a vendégünk. Köszönöm szépen, hogy eljöttél.
Én is köszönöm.